Korábban ezt egy, nyilván egy választási kampány előzte meg, és nem sokan gondolták volna, hogy végül ez a konstrukció jön ki győztesen. Eleve sokan várták korábban, hogy ugye a CDU a saját jelöltjével, amely próbálta a kontinuitást képezni Angela Merkellel, majd befut az első helyre, de ugye éppen egy ilyen nagyon kis különbséggel, tehát ilyen 1-2%-os különbséggel nyert végül a szociáldemokrata párt.
Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje. Én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban kollégám, a Portfolio Globál rovatának elemzője, Palkovics Máté. Szia, Máté!
Jó napot, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
És hát rendszeres hallgatói megszokhatták már, hogy amikor Máté van itt, vagy a Globál rovat más munkatársai, akkor természetesen külpolitikáról, vagy esetleg hadipolitikáról, vagy katonai stratégiáról beszélgetünk, és hát most sem lesz ez másként, mert egy nagyon fontos dolog történt a múlt héten, megalakult a német kormánykoalíció, és hát szerintem rendszeres hallgatóink, meg olvasóink azért nagyjából tisztában vannak azzal, hogy milyen óriási fontosságú a magyar kormány számára a gazdaságpolitikai, politikai-gazdasági szempontból az, hogy milyen összetételű ez a kormánykoalíció, és hogy milyen politikát fognak folytatni itt a jövőben, úgyhogy kicsit ezt próbáljuk most átbeszélni. Kezdjük talán onnan, hogy 16 éves kormányzás után véget ért a Merkel korszak. Hogy jutottunk idáig, és miben újdonság a mostani kormánykoalíció Németország számára?
Az új kormánykoalíció az minden szempontból egy újdonság Németország és Európa számára. Pont ahogy említetted is, ez egy 16 éves ciklus zár le, amikor folyamatosan lényegében a legnagyobb kormánypárt a kereszténydemokrata unió volt, és ugye Angela Merkelnek hívták a kancellárt. Ezzel szemben most egy olyan konstrukciót próbálnak ki szövetségi szinten Németországban, amelyre korábban nem volt példa. A II. Világháború óta nem volt olyan német szövetségi kormány, amely három pártból állt volna föl. Ráadásul ez egy olyan konstrukció, amelyben hogy az egymással lévő pártok sem igen voltak a koalícióban. A zöldek ugyan kormányoztak a szociáldemokratákkal 98 és 2005 között, de így, hogy a liberálisok, ez az FDP is belekerült, ezt még nem próbálták ki. Tehát ez már önmagában egy hatalmas újdonság az eddigiekhez képest. Korábban ezt egy nyilván egy választási kampány előzte meg, és nem sokan gondolták volna, hogy végül ez a konstrukció jön ki győztesen. Eleve sokan várták korábban, hogy ugye a CDU a saját jelöltjével, amely próbálta a kontinuitást képezni Angela Merkellel, majd befut az első helyre, de ugye éppen egy ilyen nagyon kis különbséggel, tehát ilyen 1-2%-os különbséggel nyert végül a szociáldemokrata párt, és utána következett egy koalíció kötési kísérlet, amelyek amúgy nem könnyű folyamatok. Ez 2017-ből jól lehet látni, az volt egy ilyen rekordhosszú koalícióépítési időszak Németországban, amikor Angela Merkel először a zöldekkel és a liberálisokkal akart egy úgynevezett Jamaica koalíciót összekovácsolni. Ez azonban nem sikerült, pont az FDP, a liberális FDP szállt ki az utolsó pillanatban a projektből, mondván azt, hogy jobb nem kormányozni, mint rosszul kormányozni, ezt mondta akkor az a Christian Lindner, aki most pénzügyminiszter lesz, és ugye utána Angela Merkelék végül a szociáldemokratákkal léptek újra koalícióra, egy nagy koalícióra. Tehát a koalícióépítés az egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, több hetet is igénybe vett. A mostani egyébként még meglepően gyorsan sikerült, annak ellenére, hogy itt három párt érdekeit kellett harmonizálni, nem beszélve arról, hogy ennek a három pártnak sok tekintetben nagyon-nagyon eltérő világnézete van, és nagyon eltérően viszonyulnak a jövőhöz, a gazdasághoz, vagy bármilyen kérdéshez, amely a német választóknak fontos lehet.
Hát igen, én emlékszem, amikor ősszel beszélgettünk, akkor arról volt szó, hogy az a cél, hogy karácsonyra meglegyen az új koalíció, és ahhoz képest tulajdonképpen ez, hát mondhatjuk a németes precizitással, most, hogyha nagyon, nagyon sztereotíp szeretnék lenni, akkor mondhatnánk ezt is, de úgy tűnik, hogy ez sikerült, és december közepére ez meg is valósult.
Annyira, hogy ugye a választás éjszakáján, amikor már kiderült az eredmény, akkor Olaf Scholz mondta is, hogy igazából neki majd, hogy nem. Tehát nagyon szeretné azt, hogy ne kelljen meghallgatnia még egy Angela Merkel karácsonyi beszédet, ez most úgy látszik sikerül, sőt, hát biztosan sikerül, mivel ő fogja mondani valószínűleg a karácsonyi üzenetet a német polgároknak idén.
Na hát akkor nézzük már, hogy ki az új kancellár, ugye Olaf Scholz, mit tudunk róla egyrészt, és hogy hát milyen elképzelésekkel vág neki a kormányzásnak, mit tudunk róla, milyen kancellár lesz ő?
Ugye az, hogy milyen kancellár lesz, azt egyelőre nehéz megjósolni, de azt lehet látni, hogy eddig nagyjából milyen politikai pályát futott be. Eléggé hosszú politikai pályája van Scholznak. Elsőként akkor tűnhetett, akkor lehet ismert az embereknek, amikor még a Schröder kormányban, vagy a Schröder kormány munkáját segítette az SPD-n belüli pártfunkció keretein belül. Itt, amit nagyon sokan kötnek a nevéhez, ez az Agenda 2010 nevű program volt. Ez egy olyan munkaerőpiaci liberalizációs reform volt, amely teljes mértékben átalakította az akkori német munkaerőpiacot. Ezzel kapcsolatban sokan megjegyzik azt, ennek vannak elismerői és kritikusai, egyesek azt mondják, hogy ez volt az, amelyik többek közt versenyképesítette a német gazdaságot, amely gazdasági eredményekben jelentkezett, viszont kritikusai azt mondják, hogy ez éppen a jóléti állam megnyírválására tett kísérlet volt. Ennek megfelelően Scholz is elég sok bírálatot kapott akkor, de ő, ahogy mondta neki, az volt a feladat, hogy keresztül vigye a kormánynak az üzenetét. El is nevezték egyébként a technokrata nyelvezete miatt Scholzomátnak, ez volt így nagyjából a gúny neve, úgyhogy tényleg ez a technokrata politikai típus volt. Utána volt Hamburg polgármestere is hosszú éveken keresztül, majd pedig 2018-ban tért lényegében vissza a német nagypolitikába, amikor alkancellári pozíciót kapott a Merkel kormányban, és egyúttal megkapta a pénzügyminiszteri pozíciót is. Érdemes még megjegyezni Scholzzal kapcsolatban azt, hogy ő saját pártján az SPD-n belül kifejezetten inkább a konzervatív szárnyhoz tartozik, tehát nem tartozik a párt radikális bal szárnyához. Ez például sokszor vált kárára, például amikor pozícióért indult a párton belül, megpályázta például a társelnöki tisztséget, de akkor egyébként alul maradt. Viszont úgy látszik, hogy a kancellári cím elnyerésében ez a fajta mérsékelt narratívája és hozzáállása, ez segített neki, szavazatokat hozott, illetve az ő személyével kapcsolatban még fontos megjegyezni, és ennek a választás kimenetele szempontjából volt is minden bizonnyal jelentősége, hogy lényegében Angela Merkel népszerűsége, magas népszerűsége miatt és a kontinuitás miatt sokan próbáltak olyan szerepet felvenni a kampány során, amiben azt tudták sugározni, hogy ők a valódi Merkel örökösök, ők viszik tovább azt a fajta kancellári mentalitást, amit Merkel képvisel.
Hát igen, nekem a Scholzrai ránézésre nem tűnik egy olyan óriási karakternek, bevallom őszintén, ahogy így nézem a megnyilvánulásait, érdekeseket mond, és szerintem fontosokat mond, és már most majd erről fogunk beszélni, hogy nagyon elkezdte a határozottságát bizonyítani. De egyébként azt gondolom, hogy talán, mint hogyha Merkel sem lett volna azért az első években egy ilyen nagyon olyan vezető, aki aztán tényleg tekintélyes, és a világ legfontosabb vezetői között valóban számon tartják, és mindenhol ismerik az arcát és a nevét. Tehát ő sem feltétlenül úgy indult, amennyire én emlékszem 16 évvel ezelőttre, de a Scholznál kimondottan nem érzem azt, hogy ő egy olyan nagyon karakteres figura lenne.
Igen, tehát ez sokan felvetették gyengeségnek, de sokan ugye felvetik erősségnek is. Az egy politikus esetében azért sok esetben lehet nagy előnyt, hogyha el tud menni úgy egy mikrofon mellett, hogy nem szól bele. És ezáltal mondjuk nem tesz olyan kijelentéseket, amiket később megbánik. Ez ugye Merkelre igaz volt. Ez a klasszikus kimért higgadt pragmatikus politika, erre hajazó mentalitást próbált meg Scholz is felvenni. Persze hangsúlyozva amellett, hogy ő egyébként pénzügyminiszter volt abban a kormányban, és pont ez a pénzügyminiszteri pozíciója volt az, amelyik neki az utóbbi időben az ő renoméját sokat javított, mert amikor kitört a koronaválság, ő volt lényegében az a kormányzati szereplő, akire hatalmas figyelem hárult, hogy nyilván hogyan fogja kezelni a gazdasági vonatkozásait és következményeit a járványnak, és ugye rengeteg hatalmas mennyiségű pénzt öntöttek rá a német gazdaságra, hogy enyhíteni tudják a járvány hatásait, nem beszélve arról, hogy ugye tevékeny szerepe volt például az európai gazdaság élénkítő csomagok elfogadásában is Scholznak. Ezek meghozták számára egy népszerűség növekedést, és ezzel gyakorlatilag odáig sikerült a személyes renoméját növelni, hogy végül a pártja is tudott ebből profitálni.
Kik lesznek a legfontosabb miniszterek az új kormányban? Mik lesznek a legfontosabb tárcák? Azért feltételezem, hogy ebben olyan nagy változás mondjuk nincsen, hogy kinek lesz nagy, a legnagyobb befolyása, de kik vannak ezekben a kulcspozíciókban?
Szerintem itt nyilván meg kell különböztetni azt, hogy most éppen Németországon belül és Európán belül így külföldi országból nézve mi számít fontos pozíciónak, de hogyha mondjuk Magyarországról vagy Európáról nézzük azt, hogy melyek lehetnek az igazán fajsúlyos tárcák, akkor nyilván ilyenkor meg kell említeni az elsőt, ami a pénzügyi tárca, ez a pénzügyminisztérium, amelyet az FDP kapott meg, Christian Lindner lesz a pénzügyminiszter. Itt erre a pozícióra hajtottak mind a liberálisok, mind pedig a zöldek, de úgy látszik, hogy végül a liberálisok kerültek ki győztesen ebből a rivalizálásból. Christian Lindnerről azt kell tudni, hogy ő volt az, aki gyakorlatilag az FDP-t, miután kiestek a Bundestagból, visszajuttatta a parlamentbe. Ő lesz a pénzügyminiszter, és róla azt kell tudni, hogy ahogy a pártja is, ő is egy kifejezetten piacbarát narratívát visz, ez ugye okozhat feszültségeket kormányon belül is, mivel az FDP-vel együtt egyébként két baloldali párt fog kormányozni, tehát az ő esetében, amit érdemes megjegyezni, ez a klasszikus pénzügyi költségvetési fegyelem, nem kedvelik a költségvetési hiányt, az államadósságot és egyebeket, illetve a nagy költekezéseket sem, tehát gazdasági elképzeléseit illetően ezt mindenféleképpen érdemes megjegyezni, illetve az is egy fontos kérdés, hogy az ő gazdasági vízió, elképzelései, azok majd hogyan fognak hatni Európára nézve. Itt gondolva arra, hogy mennyiben változik például, mennyire lehet terepe annak, hogy mondjuk közös európai adósság legyen a jövőben. Ez ugye egy nagy vita téma volt. Meg az országok között is vannak azok az országcsoportok, mint Németország, Ausztria, Svédország, az úgynevezett fukarok, akik nem akarnak lazítani az európai adósság szabályokon, de vannak azok olyanok, mint Franciaország, Olaszország, Spanyolország, akik mondjuk szívesen látnának egyfajta lazítást. E tekintetben Lindner és a német pénzügyminisztérium ebből a szempontból továbbra is a keményvonalas, szigorú költségvetési politika híve, de azt sem szabad elfelejteni, hogy ez egy koalíciós kormány, és alapvetően Olaf Scholznak hívják a kancellárt. Itt biztosan lesznek kemény egyeztetések. A másik minisztérium, ami kiemelt jelentőséggel bírhat, az egy, hát nevezhetjük szuperminisztériumnak gyakorlatilag, ez a gazdasági és klímaügyi minisztérium, ezt Robert Habeck kapta meg, zöldpárti politikus. Talán a pénzügyminisztérium mellett, hogyha súlyát nézzük, ennek a minisztériumnak lehet a legnagyobb jelentősége a következő német kormányban. Ez ugye a meglévő gazdasági minisztériumot egészítették ki egy klíma szekcióval. Itt figyelembe véve a német kormánynak az ambiciózus klímavédelmi intézkedéseit, ez kulcsfontosságú lesz. Lényegében, mivel Habeck egyébként alkancellár is, tehát Scholz után ő lesz a második legfontosabb személy hivatalosan is a kormányban, itt ez a klíma, azt akarják, hogy a klímavédelmi intézkedések azok valamennyi szakminisztérium területén jelenjenek meg, valamennyi törvényben jelenjenek meg, tehát ennek a minisztériumnak kiemelt szerepe lesz abban, és befolyása arra, hogy az egyes döntések milyen módon hatnak, segítik majd elő a klímavédelmet, úgyhogy ez egy kiemelt jelentőségű minisztérium lesz, illetve az európai viszonyok szempontjából talán a harmadik, amit érdemes megemlíteni, az pedig a külügyminisztérium, amelyet Annalena Baerbock kapott meg, ugye ő kancellárjelöltje volt a zöldeknek. Itt ez azért érdemel külön figyelmet, nem csak azért, mert önmagában egy külügyminisztériumról beszélünk, hanem mert amit Annalena Baerbock képvisel, az sok tekintetben ütközik azzal, vagy eltér attól, amit az elmúlt 16 év Merkel kormányzása alatt megszokhattunk egy német külügyminisztertől. Ugye itt a sokkal keményebb fellépés például Oroszországgal és Kínával szemben, európai integrációs kérdések, de felmerül például a jogállamiság kérdése is, amely Magyarország és Lengyelország szempontjából releváns. Úgyhogy itt ez lehet még egy olyan terület, amelyre kifejezetten érdemes figyelmet fordítani a jövőben.
Igen, akkor maradjunk is ennél a vonalnál, nézzük már meg, hogy itt a külpolitikával hogy állunk, milyen politikát várhatunk az új kabinettől a külpolitika vonatkozásában. Mondok itt néhány kulcskifejezést, európai integráció, vagy mondjuk a transzatlanti viszony, vagy a Kínával és Oroszországgal fenntartott kapcsolat. Hát ugye Oroszország vonatkozásában a Scholz most egy elég látványos antrét produkált itt a nemzetközi porondon. Gyakorlatilag azt mondta, hogy Ukrajna mellett áll az EU és Németország is.
Igen, akkor igazából szerintem ilyen sorrendileg így haladhatunk is. Ami az Európai Uniót illeti, Olaf Scholz első számú prioritásként nevezte meg az Európai Unió megerősítését és ennek a gondolatát. Ez azért párhuzamot képez azzal, amit Angela Merkel alatt is láthattunk. Ezzel kapcsolatban Scholz úgy is fogalmazott, hogy ő a kontinuitás kancellárja lesz, legalábbis ami az európai viszonyokat illeti. Tehát nem, ez alapján nem várható olyan nagy eltérés Merkelhez képest, viszont továbbra is azért vannak nagy kérdések. Például, ami talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy Németország milyen szerepet fog betölteni Európában, például azon ambíciók kérdésében, amelyeket mondjuk Emmanuel Macron vetett föl, ugye Macron kifejezetten ugye például az Európai Stabilitás és Növekedési Paktum lazítására tett kísérleteknek a híve, de ugye ott van még az atomenergia jövőjének kérdése is, legalábbis hogy kezeljük Európában, és hogy hogyan mélyítsük ezt az integrációt. Merkel ezeket a törekvéseket annyira kifejezetten óckodott úgy felkarolni, és még továbbra is kérdés, hogy ehhez Scholz hogy fog hozzáállni. Csak például a kokáért most ugye az első látogatását német kancellári hagyományokat követve Párizsban tette Scholz, ahol találkozott Macronnal, és látszódott a kettejük közötti eszmecserében az, és itt most kifejezetten ezt a két kérdéskört vizsgálva, hogy más állásponton vannak. Tehát Scholz továbbra is híve mondjuk az európai szinten a költségvetési fegyelemnek, Macron a lazításnak, és felmerült az atomenergia kérdése is. A francia elnök kifejezetten szeretné, hogyha ezt elismernék zöld energiaforrásként, illetve Scholz pedig más álláspontot képviselt, mivel Németországban gyakorlatilag zajlik az atomerőművek leszerelése. Tehát itt még azért vannak nagy kérdések, hogy itt a dinamikák hogyan alakulnak. A második, ugye a transzatlanti kapcsolatok. Itt Scholz elmondta nyilatkozatában, hogy ő szeret természetesen elkötelezett a NATO irányába. Azt még továbbra sem lehet tudni, hogy most egyébként itt megvalósul-e az a 2%-os védelmi költés, az a GDP arányos védelmi költés, amit NATO tagállamok esetében kifejezetten javasolnak. Ez még nem ezt még nem tudni. Az azért látszódik, hogy konstruktív viszonyra törekszik az Egyesült Államokkal, illetve továbbra is meghosszabbították azt az engedélyt arra vonatkozóan, hogy a NATO nukleáris fegyvereket állomásoztathasson Németország területén. És ebből a szempontból ezután érkezünk el talán a bonyolultabb kérdésekhez, ugye ez Kína és Oroszország kérdése a külpolitikában. Kína mára, hogyha az Európai Uniót nem vesszük, akkor Németország legfontosabb kereskedelmi partnere, és a Merkel kabinetek kifejezetten törekedtek is arra, hogy jó gazdasági kapcsolatok alakuljanak ki Kínával. Érdemes arra emlékezni, hogy ugye Angela Merkel volt annak a nagy ívű beruházási megállapodásnak a főszekértolója, ami az Európai Unió és Kína között jött volna létre, csak épp hogy beleszóltak a különböző kitiltások és szankciók, amely miatt most ez jégre került jelenleg ez a megállapodás, tehát nem ratifikálták. Itt a Kínához való viszony tekintetében azt érdemes megjegyezni, hogy a külügyminiszter, az új külügyminiszter Annalena Baerbock hangsúlyozta, hogy ők egy sokkal értékelvűbb politizálást akarnak folytatni, amelyet ne kifejezetten a gazdasági érdekek határozzanak meg, vagy ne azok nyomjanak túl sokat alatba. Az, hogy ez hogyan fog megjelenni a gyakorlatban, az már más kérdés. Itt a külügyminiszter belengedett esetleges importkorlátozásokat is Kínából, ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni másik oldalról, hogy itt továbbra is megmarad az a német óvatosság, amit az előző évekből megszokhattunk. például megkérdezték Olaf Scholztól, hogy kíván-e csatlakozni ahhoz a bojkotthoz, amelyet a pekingi téli olimpia kapcsán az amerikaiak hirdettek, és egy ilyen nagyon-nagyon hosszú választ adott erre, hogyha valaki elolvas a szöveget, akkor abból az jön ki, hogy nem kívánok csatlakozni hozzá. Tehát megvalósul ez a fajta óvatosság. Oroszország a másik fontos kérdés, ugye itt ez a német energia piac szempontjából kifejezetten releváns. Oroszországgal kapcsolatban is megszólalt a külügyminiszter, illetve Scholz is kiállt Ukrajna szuverenitása és területi egysége mellett. Ebből a ez sokban fog függeni attól, hogy itt az elkövetkező hetekben, hónapokban milyen történések lesznek majd az orosz-ukrán határ mentén. Ezek fogják valószínűleg alakítani a német reakciót is, de Németország eddig is szankcionálta Oroszországot, történtek büntető intézkedések. A nagy kérdés itt az északi áramlat 2 gázvezeték, ami Oroszországot és Németországot köti össze. Ugye ez mai hír éppen, hogy nem adták meg neki az engedélyt, mert nem felel meg az uniós szabályoknak. Tehát egyelőre még nem működik a gázvezeték, de ez egy nagyon nagy kérdés lesz, hogy ezzel majd mit fog kezdeni a kormány. Itt ugyanis van nézeteltérés a zöldek és a szociáldemokraták között. A szociáldemokraták támogatták a vezetéképítését, a zöldek meg nagyon ellenezték, ez látszódik most is. Úgyhogy itt is én arra gondolok, úgy számítok, azt képzelem, hogy itt is ez a fajta óvatosság fog inkább megjelenni. Nem fognak fejjel menni a falnak, de az biztos, hogy a korábbi évekhez képest nyilatkozatok és tettek szintjén is valószínűleg előrébb kerülnek ezek a, akár az emberi jogok, akár ezek az úgynevezett értékelvi politizálásnak az aspektusai. De ez majd helyzetfüggő, hogy mennyire erősen.
Azt gondolom, hogy ahogy az elején is említettük, már kulcsfontosságú a magyar gazdaság és a magyar külpolitika szempontjából az, hogy milyen lesz a magyar-német, német-magyar viszony a következő években. És hát szerintem annyira nem jött át a magyar sajtón ez, és mi azért kiemelten foglalkoztunk vele, hogy 8-án Orbán Viktor írta a Bildbe egy nyílt levelet, és talán az, mint hogyha keveseknek ütötte volna meg fülét, ez egy rendkívül éles hangú levél volt az új német kormánynak címezve. Mondok néhány mondatot például, ami ebben a levélben szerepel. Kiderült, hogy a németek az európai civilizáció másik ösvényén haladnak, valamiféle posztkeresztény és posztnemzeti állapot felé. Ez az egyik idézet, amit kiragadnék belőle. Az új balliberális német kormány távolodik Helmut Kohl Európájától egy német befolyás alatt álló centralizált brüsszeli bevándorlás és genderpárti politika felé. Ebben már nem állunk egymás mellett, az idő fogja megmondani, hogyan alakul a helyzet. Írta tehát ezeket a magyar miniszterelnök ebben a nyílt levélben. Mit gondolsz, hogy milyen lehet itt a magyar-német viszony a következő években? Mennyire lesz ez egy nehezített pálya? Mennyire lesz, hát nem is tudom, milyen jelzőt használjak itt, ugye azért ez nagyon érdekes, ellenséges vagy ellenségeskedő, vagy konfliktusokkal terhelt a két ország viszonya, és hogyan hat ez majd a mi gazdaságunkra?
Igazából lefejtve magáról a levélről ezeket a politikai héjakat, azért az eddigi német külpolitika tekintetében is érdemes megjegyezni azt, hogy a korábbi külügyminiszter se CDU-s volt, egy SPD-s külügyminiszter volt. Tehát ugye itt annyi történt, hogy egy zöld külügyminiszter és egy SPD vezette kormány. Az SPD pedig korábban is egyébként kritikusan vélekedett sok eseménnyel vagy tettel kapcsolatban, Magyarországon történt. Annyiban nyilván más a helyzet, hogy itt a kereszténydemokraták, vagy hát a CDU-CSU szövetség már nincsen kormányon. Mindazonáltal Magyarország és Németország gazdaságilag ezer szállal kötődik egymáshoz, és ezek kormányokon átívelő kapcsolatok, tehát akár az autóiparra gondolunk, szerintem az jut egyébként mindenkinek az eszébe. Ezeket kifejezetten nehéz lenne úgy értelmezni, hogy ezek egy kormányváltással jönnek, mennek, meg ilyen hatalmas ugrások lesznek benne. Ami a magyar viszonyban magyar-német viszonyban mindenféleképpen látszódik, azok inkább azt illetik, hogy például a jogállamiságot érintő kérdésekben keményebb kritikákra lehet számítani, egy hangsúlyeltolódás lehet ebben a kérdésben. Itt ugye korábban is már voltak azért nyilatkozatok a különböző politikusok részéről, hogy ezt keményen számon kell kérni. Ugyanakkor érdemes azt is felidézni, hogy amikor a választás előtt pár nappal kifejezetten Magyarország kapcsán kérdezték a három kancellár jelöltet, ugye Olaf Scholzot, Annalena Baerbockot és Armin Laschetet, és ugye Baerbock volt az, aki mondta, hogy ugye itt az Európai Uniós források megvonása is például kellene, hogy mint opcióként szerepeljen a fellépésben. Scholz a kancellár sokkal óvatosabb volt, ő azt mondta, hogy ő nem híve ezeknek az eszközöknek. Tehát, hogy itt a magyar-német viszony tekintetében sem kell szerintem arra számolni most a miniszterelnök levele ellenére, hogy itt feltétlen ilyen háborúra hajazó állapotok jelennek majd meg, vagy fogják majd meghatározni a német viszonyt. Mert egyrészt a gazdasági kapcsolatok igen erősek továbbra is, arra azonban mindenféleképpen lehet számítani, hogy egy új vezetésű német külügyminisztériumtól valószínűleg több bírálat fog érkezni Magyarországra. De visszacsatolnék arra, amit korábban mondtam Oroszország és Kína kapcsán. Tehát, hogy a német külpolitikai gépezet is e tekintetben eddig praktikusnak, vagy pragmatikusnak mutatkozott, és én nem látok okot arra, hogy ez mondjuk a jövőben olyan nagyon nagy mértékben változzon. A külpolitikai kérdése tekintetében plusz így egy kis érdekesség, hogy a kancellári hivatal vezetője már így mondta is, volt is már összezördülés az SPD és a zöldek között, vagy hát csak egy kis átszólás, mert a kancellári hivatali vezetője mondta, hogy alapvetően azért fontos külpolitikai döntések a kancellárián fognak eldőlni, és azt Olaf Scholz vezeti. Erre nyilván a zöldek mondták, hogy ők vezetik a külügyminisztériumot, tehát azért itt a feleknek egyeztetni kell egymással.
De az biztos, hogy nem fog változni, hogy Németország továbbra is Európa meghatározó gazdasági és politikai hatalma szeretne és tervez maradni, és nyilván ezen szempontok mentén alakítja külpolitikáját.
Azt, hogy akar-e, és azt, hogy tud-e, az más kérdés szerintem. Azért 16 év után, ha megszűnik egy háttérbe vonul egy vezetési stílus, lezárul egy korszak, biztos, hogy kell minimum pár hónap, ha nem év ahhoz, hogy az új kormány európai szinten belakja magát. Most először helyi szintről beszélünk, nyilván most kell egy pár hét, hogy egyáltalán Németországban, ugye nagyon durva a vírushelyzet is, tehát hogy most az egy külön problémát jelent ott. De ebből a szempontból azért az biztos, hogy a német befolyás Európára nézve, az valamelyest enyhülhet az elkövetkező időszakban, pusztán azért, mert olyan nagy formátumú politikus távozott, mint Angela Merkel, és nagyon hosszú időben igazából belenőni a kabátba. Éppen ezért érdemes lesz figyelni mondjuk, hogy mit csinál Emmanuel Macron, mert a franciák részéről viszont kifejezetten van egy olyan ambíció, ez az üssük addig a vasat, amíg meleg, hogy amíg a Berlin, mert Németország gazdasági potenciálja továbbra is olyan erős lesz, mint eddig valószínűleg, tehát ez megmarad. Itt a politikai befolyás az, hogy ki az, aki a leginkább rangidős nagy európai politikus. Most jelenleg Merkel távozásával Emmanuel Macron az, aki ezt a szerepet betölti, és élni is kíván vele. Francia soros elnökség lesz az elkövetkező hónapokban, illetve választás is lesz Franciaországban. Tehát szerintem itt az elkövetkező időszakban azért látni fogjuk azt, hogy a francia ambíciók azok talán hangosabban fognak érvényesülni. Ha viszont nyilván egy berlini kormány berendezkedik, és elő magabiztosságot szerez, akkor újra fújhatnak erősebb szelek Németország felül is. Tehát ez most egy nagyon érdekes politikai felállás Európában, hogy melyik ország fogja itt dominálni a közeget. Eddig ez egyértelműen Németország volt.
Pár perccel ezelőtt említetted már a klímapolitikát, és azt, hogy kicsit azért másképpen gondolkodik majd az új kormány, mint a Merkel adminisztráció, de mit gondolsz, hogy milyen hatással lehet az új német kormány a közös európai klímapolitika alakítására?
Az új német kormány kifejezetten ambiciózus klímacélokat fogalmazott meg, legalábbis az előző kormányokhoz képest mindenképpen. Merkel sokan kritizálták egyébként azért, hogy nem tett eleget illetve a CDU-CSU-t, hogy nem karolták fel eléggé ezeket a klímavédelmi intézkedéseket. Így, hogy a zöldek képzik a kormány egyik fontos szeletét. Nyilvánvaló volt, hogy a klímapolitikai intézkedések azok nagy súllyal lesznek jelen a koalíciós szerződésben. Ez így is van, csak tényleg csak ilyen pár említés szintjén, ugye az egyik legfontosabb ígéretek közé tartozik, hogy 2038 helyett ideális esetben 2030-al vezessék ki a szenet az energiapiacról. Ez amúgy nem lesz egy könnyű feladat, mert pont, hogy megnőtt a szénfogyasztás az atomerőművek leszerelése miatt, de szeretnének 15 millió új elektromos autót is az utakra 2030-ig, illetve nagyon nagy mértékben fejlesztenék a szél és napenergiát, továbbá szeretnék azt, hogyha az elektromos energia 65%-a származzon megújuló energiaforrásokból, tehát vannak itt nagyon ambiciózus célok. Ezek mindenféleképpen már csak azért, hogyha Németország diktálja a tempót, ezek európai, más európai országokra is kihathatnak. Természetesen összhangban az EU Fit for 55 nevű klímavédelmi programjával, tehát ezek igazából kéz a kézben járnak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jelenlegi elképzelésekkel a német, amilyen irányba halad a német gazdaság, nyilván a német gazdaságtól függő, vagy azzal szoros kapcsolatban lévő országok is alakulnak majd, tehát hogy attól függően, hogy hogyan alakul át majd a német autóipar, mert ez nyilván jár ilyen jellegű átalakításokkal is, vagy a német energiapiac. Ez nagy hatással lehet más országok gazdaságára is. Azt azonban fontos megemlíteni, hogy azért ezek a klímavédelmi intézkedések, ezek elég sokba fognak kerülni. Tehát, hogyha van egy felmérés arról, hogy nagyjából, hogyha ezeket meg szeretnék valósítani, akkor 860 milliárd eurót kellene fordítani 2030-ig ilyen célokra. Úgyhogy kifejezetten érdekes lesz azt figyelni, hogy például egy fiskális értelemben konzervatív pénzügyminisztérium az hogyan fog zöld jelzést adni például nagy volumenű állami beruházásokra, amelyeket ez a folyamat mindenféleképpen igényel, és hogy mennyiben tudják ezt majd felgyorsítani, de az biztos, hogy az eddigi kormányoknál ez a kormány ez ambiciózus célokat fogalmazott meg, és azt Merkel megítélésében is láthatjuk, hogyha amennyiben ezeket a célokat nem teljesítik, úgy, ahogy a választók elvárják, akkor ezért egy választáson keményen meg is lehet fizetni.
Beszélgetésünk végéhez érkeztünk. Most már igazából csak egy dologra lennék kíváncsi, a véleményedet szeretném kérni azzal kapcsolatban, hogy mit gondolsz, hogy egy ilyen sokszínű koalíció, mint a most felállt német kormány, mennyi ideig tartható egyben, vagy mik lesznek azok a konfliktusok, amik majd esetleg megoszthatják ezt a kabinetet, vagy megoszthatják a kabinetet alkotó pártokat? Látszanak-e már esetleges törésvonalaknak a hajszár repedései?
Ellentétek biztosan lesznek. Itt ugye három párt van, ideológiailag eltérő narratívákkal, biztos, hogy lesznek ellentétek. Most például, ahogy említettem is, ezek az állami beruházásoknak az indítása, arra a pénzügyminisztériumnak muszáj lesz rábólintania. Ezek sok esetben olyan tételek lehetnek, amelyek meglódítják a hiányt, vagy akár éppen az államadósságot, viszont a kormány megítélése múlik rajta, tehát itt biztos, hogy kemény viták lesznek. Azonban azt mindenféleképpen hangsúlyoznám, vagy érdemes kiemelni, hogy Németországban a politikai szereplőknek van gyakorlata a koalíciós kormányzásban. Ott tartományi szinten is koalíciók kormányoznak, és szövetségi szinten is folyamatos az együttműködés a pártok között. És én azt gondolom, hogy ebben a politikai klímában, ami Németországban, ahol alapvetően a konszenzus keresés a politika központi kérdése, úgy a pártok az eredményesség garantálása érdekében ragaszkodni fognak legalább ahhoz, ami a koalíciós szerződésben le van írva, ez a tapasztalat. A német politikáról egyébként is azt szokták mondani, hogy nem egy ilyen nagyon izgalmas terület, ahol grandiózus nagy megnyilvánulások történnek, itt akkor ugye a kancellárokat is meg lehet nézni, Merkelt vagy éppen Scholzot, viszont nagyon erősen jelen van a konszenzus keresés és a kompromisszumkészség, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az esélye megvan még egy hárompárti koalíciónak is arra, hogy végrehajtsa a programját. Ez nyilván függeni fog attól is, hogy a kormánytagjai mennyire vesznek össze egymással, meg attól is, hogy milyen külső tényezők befolyásolják ezt, de az esélyük megvan rá.
Máté, én köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem tartalmas volt, és hát azért mindenképpen ez most egy izgalmas helyzet az európai politikában, hogy Európa nagy hatalmának új vezetése van, és azt gondolom, hogy mindenképpen hatni fog ez a magyar gazdaságra és a külpolitikánkra is. És talán egy kicsit spoilerezhetek is, a következő hetekben készülünk egy olyan podcasttel, amiben a merkeli örökséget fogjuk kibeszélni, vagy hát magának a Merkel kormányzásnak az eredményeit és tanulságait, és Angela Merkel személyéről is beszélgetni fogunk, mert ez tényleg ez egy olyan 15-16 év volt Európában és Németországban, ami azért egy szignifikáns, egy izgalmas és egy komoly politikai folyamatokkal is dönt. Teli időszak, amit Merkel maga mögött hagyott azzal, hogy most elbúcsúzott a kancellári pozíciótól, úgyhogy hamarosan egy ilyen podcasttel is jelentkezünk. Ahhoz, hogy ezt is meghallgassátok, érdemes minket bekövetni Spotify-on, SoundCloud-on és Apple Music-on is. Köszönjük a figyelmet, és hamarosan újabb podcasttel jelentkezünk. Sziasztok, viszont hallásra!